Szijjártó Péter, a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkár az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják. A Magyarországon aktív Sberbank alelnökével is tárgyalt legutóbb Oroszországban. Arról is, hogy hogyan kívánják bővíteni a tevékenységüket?
Igen, persze, arról is. Ugye a Sberbank különböző termékeket, úgy értem, hogy banki termékeket kínál kis és közepes vállalkozások számára. Szeretnénk együttműködni velük abban, hogy ezt a portfóliójukat ki tudják bővíteni. Ugye a magyar gazdaság növekedése szempontjából nagyon fontos kérdés a hitelezés növekedése, ezért is örömteli az, ahogyan a Nemzeti Bank ebben az ügyben szerepet vállal. A Sberbanknak is van készsége arra, hogy itt nagyobb hitelezési aktivitást mutasson, mi ennek örülnénk. Vannak az Sberbank különböző országokban működő leányvállalatainak olyan hitelezési programjai, termékei, kis és közepes vállalkozások számára, amelyek örülnénk, hogyha a Magyarországon is valamilyen formában megvalósítanak.
Az orosz bankárok azt hogyan fogadják a magyarországi bankrendszer költségeit érintő időnként gyors magyar változásokat?
Hát nézze, ilyenkor mindig készséggel állunk a rendelkezésükre, és elmondjuk, hogy az magyar kormány számára egy vállalhatatlan politika, amelyben mind a válság, vagy a nemzetközi törékeny gazdasági környezet minden terhét az emberek vállára tennénk, és hát ők maguk is elhűlve fogadják mondjuk azokat a számsorokat, amiket bemutatunk, hogy mondjuk korábban a bankrendszernek az adóterhelése, az energi rendszernek az adóterhelése milyen mértékű volt, és milyen módon vették, vagy éppen nem vették ki a részüket a terhek közös viselésébe.
Nem lobbiznak azért, hogy valamilyen kivételt kapjanak a régi kapcsolatokra való tekintette?
Nem, nagyon korrektül állnak mindig az ügyekhez.
Ők azt mondják, hogy ami szabály, az szabály, akkor ezt ők is betartják.
Hát legalábbis nálam egészen biztosan senki semmilyen kivételezésért nem lobbizott.
Montenegróban is tárgyalt. Montenegróban miről?
Montenegróban hamarosan döntés fog születni az ország nyersanyag természeti kincslelőhelyeinek a kitermeléséről, alapvetően olajról beszélünk, mind szárazföldi, mind tengeri mezők tekintetében, és a MOL kifejezett érdeklődés mutat arra, hogy ezekben a kutatási, kitermelési munkákban részt vegyen. Ráadásul a Montenegro Bónusz nevű montenegrói állami olajvállalattal egy stratégiai együttműködésre törekszenek. Montenegrói kormány részéről kifejezett nyitottságban a MOL szerepvállalására, úgyhogy nagyon remélem, hogy itt sikeresek tudunk lenni. Másrészt az ország villamosenergiahálózatának modernizálása is folyamatban van. Itt az MVM számára készítjük elő a terepet, valamint ugye lesz egy nagy közös projektünk, remélhetőleg, amelyet a szerbekkel együtt indítottunk el, akkor még Budapest-Belgrád vasútvonal felújítás képében, és ezt a montenegrói kormány kezdeményezésére kibővítjük, és Budapest-Belgrád bár vasútvonal felújításává bővítjük ki ezt a projektet. Vonal van végig, csak jelentősen. Jelenleg olyan nagyjából talán 60 km/h, vagy még annyi se átlagsebességgel megy egy nemzetközi gyorsnak mondott vonat Budapest és Belgrád között, ami nyilvánvalóan nem versenyképes az autóval, talán csak a kerékpárral, és hát ez itt jelentősen javítanunk kell. A pálya az átlagosan 40-50 éves, egyvágányú, tehát nyilvánvalóan alkalmatlan arra, hogy a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő vonatközlekedés menjen végbe rajta, úgyhogy a tervünk az, hogy egy kétvágányú, végvillamosított 160 km/h haladási sebességet lehetővé tevő vasútvonalat építsünk, bár az egykori Jugoszlávia egyik legnagyobb kikötője, ezért is fontos, hogy a vonalat tovább vigyük Belgrádból, és most a Montenegro és a Magyar Vasút Társaság megállapodása alapján egyébként létrejön a közvetlen vasúti összeköttetés Budapest és Podgorica között, tehát lesz közvetlen nemzetközi gyorsvonat a két főváros között.
Mikor írják ki a tendert a nyersanyag kincs bányászatára?
A montenegrói kormány célja az, hogy még júliusban ez megtörténjen. Igen, legrosszabb esetben augusztusban, tehát a nyár végéig az ő terveik szerint ez kiírásra kerül.
A MOL biztosan pályázni fog?
Most szeretne részvenni a
tervében. Ők egyébként ott vannak ezen a tárgyaláson?
Nem voltak ott, de minden egyes út előkészítése úgy zajlik, hogy, hogy azon nagy vállalatokkal, akik a magyar nemzetgazdaság szempontjából fontos szerepet töltenek be, és az adott ország piacain jelen vannak, velük külön szoktunk egyeztetni, hogy az ő érdekeik képviselete az milyen álláspontot igényel.
A villamos energiahálózat felújítása az szintén most kezdődik? Vagy ez egy folyamatban
lehet? Már folyamatban van, de újabb és újabb tenderek nyílnak meg.
Tehát vezetéket kell építeni?
Gyakorlatilag igen, vezetékeket és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúrát.
Ez akkora üzlet, ami miatt az MVM-nek ebben megéri?
Ezek komoly üzletek, így van, így van. Macedóniában is tárgyalunk egyébként ilyenről. Ugye ott Macedóniában a fő kérdés most az, hogy hogyan kössék össze a villamosenergia hálózatukat a szomszédos országokkal, és ezeknek az interkonnektoroknak a kiépítésében vesz részt a remélhetőleg az MVM.
És a politikai viszonyok ehhez megfelelőek?
Mind a két esetben.
Macedóniában várják a magyarországi befektetőket. Nem kell olyan esetekre számítanunk, amikor a magyarországi vándorlatok politikai viták középpontjába kerülnek.
Hát ugye Montenegróban hosszú ideig mi voltunk az első számú tőkebefektetők. Alapvetően a szállodaiparban, telekommunikációban és a banki szektorban realizált befektetésekkel. Mára visszacsúsztunk a harmadik helyre, de még így is dobogósak vagyunk. Kifejezetten szeretik a magyar befektetőket, és Macedóniában is abszolút politikai nyitottság van. Mind a két ország esetében a politikai kapcsolatok ez adottak. Magyarország erős támogatója, mind Montenegró, mind Macedónia európai és NATO integrációs törekvéseiknek. Magyar miniszterelnök lépten nyomon hangoztatja, hogy szerintem mind a két országnak az EU-ban és a NATO-ban lenne a helye, és folyamatosan segítjük őket az integrációs munkájukban, tehát azt gondolom, hogy evidens, hogy erre jó gazdasági kapcsolatrendszert lehet ráépíteni.
Exim Banknak Montenegróban is aktívnak kell lennie?
Igen, és ez olyan szempontból tervben is van, hogy egy olyan megállapodás kötésére készülnek egy ottani nagy bankkal, amely jelentősen kibővíti az exportfinanszírozási lehetőségeket.
Más magyar bankok terjeszkedése ezen a területen tervben van? Kértek a kormányzattól ehhez politikai
segítséget? Nem, más banki szempontból.
Stratégiai megállapodásokban, ha jól emlékszem, legalábbis a múlt héti 26-nál tartottak.
Így van, pont 26.
Mi áll ezekben a stratégiai megállapodásokban? Mit ad a kormány, mit ad a vállalat?
A stratégiai megállapodások fontos pontja az, hogy a vállalatok, nagyvállalatok beszállítói hálózatában minél több magyar vállalkozás kapjon lehetőséget.
De ezt miért kell külön kiemelni, amikor nyilvánvalóan egy vállalatnak, amelyik itt van, érdeke, hogy ne a világ másik végéből kelljen beszállítót szereznie?
Azért, mert hogyha mondjuk ez a cég egy közeli országból jön, akkor azt gondolom, hogy észszerűnek tűnhet, hogy az adott országból hozza magával a beszállító céget. Ami sok esetben helyes és jó is, mert vannak olyan méretű és színvonalat igénylő, szaktudást igénylő megrendelések, amelyeket jelenleg nem tudunk magyar vállalati forrásból kielégíteni. Ezért aztán például kifejezetten örömteli, hogy mondjuk az autóiparban az elsőkörös beszállítók közül a világ 20 legnagyobb cége közül 16 itt van. Ugyanakkor a bizonyos esetekben az első, másodikban a másik, harmadik körös beszállító esetében szeretnénk, ha minél több magyar cég kapna lehetőséget. Sok esetben a helyzet az, hogy ezek a KKV-k a megfelelő anyagi erőforrások hiányában nem tudnak vagy megfelelő biztonsággal, vagy megfelelő mennyiségben, vagy adott minőségben előállítani olyan termékeket és szolgáltatásokat, amelyek megfelelnek ezen nagy multinacionális vagy nemzetközi tulajdonosi átterű cégek igényeinek. Ezért szinte minden ilyen nagy vállalattal van közös programunk a beszállítói fejlesztésekre. Éppen ma az Opel arról tájékoztatott, hogy 2010 és 2012 között megduplázták a magyar beszerzéseik mértékét a közös vállásunknak köszönhetően 130 millió eurót költenek most már a magyar kis és közepes vállalkozásoktól termékek és szolgáltatások megvásárlására. Az Audi is óriási mértékben költ Magyarországon. A Tesco-val is van közös programunk például, hogy a magyar gazdák minél több terméket, terményt szállíthassanak be az áruházláncba. Tehát ez egy nagyon fontos pont. A második az, hogy ugye ezen vállalat csoportjain belül is gyakorlatilag óriási harc megy azért, hogy hol legyenek a fejlesztések. Tehát mondjuk, amikor döntés születik arról, hogy valamely vállalatcsoport újabb kapacitást hozna létre valahol, akkor a magyarországi vezető, az Egyesült Államokban lévő gyár vezetője és a valamelyik afrikai országban lévő gyár vezetője verseny az azért, hogy ki tudja elhozni a fejlesztést. Tehát nem csak országok versenyeznek, hanem az adott cégcsoporton belüli vállalatok is. És itt ebben a stratégiai együttműködési megállapodásban rögzítünk egy olyan együttműködést, amelynek nyomán az ilyen regionális fejlesztéseknek az idevonzása az talán könnyebben megtörténhet, mint egy ilyen szoros együttműködésnek.
De például hogyan, mivel vonzza jobban ide a regionális fejlesztés?
Tehát például, amikor egy vállalat jelzi, hogy a vállalatcsoporton belül kapacitás növelés következik, ilyen és ilyen paraméterekkel, tehát milyen tevékenységre, milyen technológiával, hány fő plusz foglalkoztatással, milyen időintervallumon belül, akkor például nálunk a Nemzeti Külgazdasági Hivatal, a HITA, amely ugye a Magyar Befektetési Ügynökség gyakorlatilag, összeállít egy olyan támogatási ajánlatcsomagot, amely a jogszabályokkal összhangban a lehető legnagyobb rugalmassággal mutatja be az adott vállalatnak, hogy mondjuk milyen készpénztámogatást, milyen fejlesztési adókedvezményt, milyen munkahelyteremtési támogatást, vagy milyen képzési támogatást tudunk biztosítani egy olyan beruházás Magyarországra érkezésére, amit éppen az a cég mérlegel.
Itteni vezető ezt tudja fölmutatni a saját otthoni központjába,
hogy a saját központjába, hogy kérem szépen, ha ezt a fejlesztést ide hozzuk, mi ezt és ezt tudjuk elérni. Aztán rögzítünk ebben a stratégiai megállapodásban egy közös munkacsoportot, amelybe az adott vállalat, a Nemzetgazdasági Tárca és a Külgazdasági Hivatal delegál egy-egy munkatársat, annak érdekében, hogyha mondjuk ezeknek a vállalatoknak valami ügyük van, amit az állammal kapcsolatban kell elintézni, akkor azt a lehető leggyorsabban megtegyük. Ez igaz a gazdasági élet egészére, tehát szeretnénk, hogyha az ügyintézés az állami szektorban a lehető leggyorsabban menne végbe, de kétségtelen, hogy egy-egy ilyen munkacsoport ezt segíti, és egyébként nagyon komoly és fontos felvetéseket szoktunk kapni az ilyen munkacsoportokban, amelyeket aztán később adott esetben szabályozási kérdésekkel rögzíteni is tudunk. Ugye ezen cégek egy csomó esetben felhívják a figyelmünket arra, hogy egyes jogszabályok adott esetben észszerűtlen helyzetet állítanak elő, vagy akadályozzák a gazdasági növekedést, vagy gazdasági teljesítményt fognak vissza. Ilyen esetben ezt mind-mind mérlegeljük, és a nemzetgazdaság érdekei szerint hozunk döntéseket. Aztán rögzítjük ezekben a megállapodásokban azt is, hogy a szakképzési rendszer új típusú működésében közösen dolgozunk, tehát ugye átalakítottuk nem csak a felsőoktatás, hanem a szakképzés rendszerét is, pontosan azért, hogy magyar felsőoktatási és középfokoktatási rendszer olyan hallgatókat, diákokat bocsásson ki, akikre szükségük van, amilyen szakképzettségre szüksége van az itt működő nagy vállalatoknak, hogy azokat felvegyék, és akkor innentől kezdve ugye nem diplomás munkanélkülieket, hanem olyan fiatal diplomásokat képzünk, akiknek komoly állásuk lesz.
Jó, de mi van, hogyha az a komoly állás egyszer csak elmegy, és ott van egy arra a gépsorra kiképzett ember?
Hát úgy kell tevékenykedni a kormánynak, hogy ilyenek ne fordulhassanak elő. Ezért is van az, hogy stratégiai megállapodást olyan cégekkel kötünk, akik részint hosszú távon itt vannak, és a hosszú távú itt létük iránti elköteleződésükhöz nem fér kétség. Egyébként ezek a nagy termelő beruházások, amelyek Magyarországra jönnek, már általában olyan kapacitás, meg olyan méretet, meg olyan technológiát jelentenek, amelynek a leszerelése és odébb vitele néhány száz kilométerre, az nem lenne egy észszerű döntés.
Milyen hosszú távra szólnak ezek a stratégiai megállapodások? 5 évre, 10 évre?
Ezek határozatlan időre szóló együttműködések. Én azt gondolom, hogy az helyesnek bizonyult ez a program, hiszen számos vállalat, akivel ilyen megállapodást kötöttünk, azóta már hozott új fejlesztés Magyarországra ezen megállapodásnak köszönhetően. Az Audi most már 10 000 embert alkalmaz Magyarországon, a J-Bill új gyárettségének az átadására pénteken kerül sor, Szombathelyen az Opel bővítését ma jelentettük be, a Bridgestone ugye új gyárának alapkövét letette Tatabányán. Most a közelmúltban jártam az Egyesült Államokban, ahol 7 vállalatvezetőivel tárgyaltam, és azt a jó hírt szeretném egyelőre mondani itt, hogy mondjuk augusztus elejéig, ha minden jól megy, akkor 2 esetben már realizálhatjuk a gyümölcsét ezeknek a megbeszéléseknek.
Új vállalatok jönnek?
Bővítenek, igen. Azt gondolom, hogy sikerült olyan támogatási csomagokat összerakni, illetve a magyarországi beruházási környezet úgy alakul, a magyar mérnököknek a teljesítményével elégedettek, a magyar szakmunkásoknak a hozzáállásával, szorgalmával, teljesítményével elégedettek ezek a vállalatok. A magyar-amerikai együttműködést gazdasági szempontból is egy sikertörténetként lehet jellemezni. Előbb itt elhangzott, hogy 26 stratégiai együttműködési megállapodást kötöttünk, ebből 7-et egyébként amerikaiakkal, velük kötöttük a legtöbbet. 4-et a németekkel.
7-ből kire vonatkozik az augusztusi jó hír?
Most azon gondolkozom, hogy az egyikükkel megkötöttünk stratégiai megállapodást.
Akkor kezdjük el kisakkozni, hogy ki lehet a hét. És akkor két amerikai tulajdonú vállalat augusztusban bővítést fog bejelenteni.
Igen, most így állunk jelenleg. Szükséges döntéseket mi meghoztuk, úgy tűnik, hogy a vállalatok is meghozták, úgyhogy ugye az ilyen nagy nemzetközi vállalatoknál vagy egy bonyolult döntési folyamatok vannak, hiszen nagy vállalatok, komoly struktúrák, de jelenleg úgy állunk, igen, hogy ezt a két bővítésbe tudjuk jelenteni.
Ez a két bővítés, ez egy jelentős bővítés ahhoz jelentős, a bázishoz jelentős, képest, amivel jelentős. Jelenleg itt
ja, hát nézd, én azt gondolom, hogy a százas nagyságrendű új munkahelyteremtést azt nem lehet nem jelentősnek minősíteni.
A százas az lehet 100, meg 900 is.
Igen, de szerintem mind a kettő fontos. Akár 100, akár 900.
Transatlanti szabadkereskedelmi megállapodás előkészítése is folyik, de még csak folyik, éppen most kezdődött tegnap. Ha sikerül, akkor ez nekünk mit jelent?
Hát nézzem, mi ezt a folyamatot rendkívüli módon támogatjuk, mert hogy jól látszik, hogy az Európai Unió folyamatosan veszít a versenyképességéből, és szerintünk minden olyan megállapodás fontos, ami ezt a folyamatot megállítja, megfordítja, késlelteti. És a transatlanti szabadkereskedelmi megállapodás az kifejezetten ilyen lenne, hogy a két tárgyaló partner állítja elő a világ GDP-jének majdnem 50%-át, ráadásul a teljes világkereskedelem 30%-át, több mint 1000 milliárd dollár értékben egymás között bonyolítjuk. Ezért aztán egy ilyen szabadkereskedelmi megállapodás egy nagyon komoly lökést tudna adni. Azt gondoljuk a kereskedelmi gazdasági kapcsolatainknak, és ezáltal Európa is kicsit magához tudna térni versenyképesség szempontjából. Reméljük, hogy nem lesz olyan hosszú folyamat, mint a szabadkereskedelmi megállapodások, rossz volt tárgyalások általában. A magyar gazdaság számára ez azért lenne fontos, mert az amerikai gazdasági jelenlét Magyarországon az óriási mértékű. Csak az elmúlt 10 esztendőben 40 ezer új munkahelyet hoztak létre amerikai cégek. Magyarországon a top 50 amerikai multiból 40 itt van. Összesen egyébként, ha jól emlékszem, 600 amerikai vállalat tevékenykedik Magyarországon, tehát nyilvánvalóan az ő működésüket könnyíteni meg elsősorban egy ilyen megállapodás, ami remélhetőleg felszabaduló forrásokat és újabb Magyarországon lekötött forrásokat jelentne.
De akkor az európai exportot könnyíteni meg az Egyesült Államokba? Tehát egységesebb lenne a szabályozás, lebontanák azokat a ellenőrzési minőség.
Hát a bürokratikus akadályokat, igen. Tehát gyakorlatilag a bürokratikus akadályokat. Nem
kereskedni, mint mi meg Németország?
Ez szabadabban, igen. Jóval szabadabban így van, mint ahogy most. A mostaninál jóval szabadabban.
Visegrádi országokkal, amelynek mi ugye egyik vezetője vagyunk, vagy szeretjük magunkat annak látni. Milyen most a gazdasági együttműködés?
Hát nézze, a szlovákok ma a negyedik legfontosabb kereskedelmi partnereink. Németország, Oroszország és Ausztria után. A csehek a 10-12-dik, a lengyelek meg 13-14-dik helyen állnak, tehát...
De az hogy lett, hogy a lengyelek? Hát ez egy óriási piac.
Hogy miért csak idézőjelben csak harmadikak, vagy illetve 14-ek, a 13-14-ek összességében. Nézze, egyrészt nyilván a három visegrádi barátunk közül ők vannak a legtávolabb. Persze nem egy nagy távolság, de nyilván számít.
De lengyelek ezt Kisposzkival tették meg annak a
Úgy van. Nyilván már nem a Kisposzki hiánya jelenti. De így is magas szintű, mert egyébként összességében meghaladja 6 milliárd eurót a kereskedelmi forgalmunk Lengyelország, ami nagy szám, Szlovákiával 9 milliárd fölött van, a csehekkel szintén 6 fölött, úgyhogy én azt gondolom, ez egy jó szám, persze lehetne növelni, de pontosan erre tettünk javaslatot akkor, amikor a július 1-ével átvettük a visegrádi négyek soros elnöki pozícióját, és a 6 célkitűzésünk egyikeként a gazdasági együttműködések szorosabbra fűzését tűztük ki célul, mégpedig azáltal, hogy a négy ország kereskedelmi és gazdasági kamarái intézményesítette együttműködésben próbálják meg ezeket a kapcsolatokat szorosabbra fűzni. Ugye ráadásul Szlovákiával van egy ennél még szorosabb faktor, ez pedig az, hogy mind a két ország ipara az jelentős mértékben az autóiparra támaszkodik. ezért aztán a beszállítói kapacitások egyeztetése és a beszállítói klaszterek együttműködése, ez egy fontos kérdés. Erről született is megállapodás egyébként múlt héten, amikor a szlovák kormány tisztségviselői, miniszterei és maga a miniszterelnök is itt jártak Budapesten.
De közös gazdasági térségek kialakításáról már nincs szó. Hát, ez...
hát nézze, a magyar, szerintem a magyar gazdaság stratégia egyik fontos szempontja kell, hogy legyen az, hogy akkor tud az euróválságon túl lenni az Európai Unió, ha a növekedésnek indul. És az pedig szerintem evidens, hogy a növekedési motorja a kontinensnek az Közép-Európa lesz. Innentől kezdve mindannyiunknak az az érdeke, hogy ez egy szorosan integrált és szorosan együttműködő gazdasági övezet legyen. Ennek érdekében mindenki hozzá is teszi a magáit, tehát ez egy közös V4-es célkitűzés. Természetesen vannak különbségek az országok között, ugye egyikünk, a szlovákok már az eurózóna tagjai, a másik három még nem. Van, ahol versenytársak vagyunk, keleti piacokon kifejezetten, bizonyos esetekben az európai piacokon is, viszont vannak olyan ügyek, amikben a szoros együttműködésnek van létjogosultsága, ilyen például az autóipari beszállítás egyébként, ahol adott esetben beszállító kapacitások összekapcsolásával alkalmassá válhatunk bizonyos szegmensekben beszállításra, ahol most nem vagyunk alkalmas.
De például a stratégiai megállapodások tartalma, szelleme az a szlovákokkal, akikkel autóipari beszállításban versenytársak is vagyunk, ez egyeztetve van? Hogy ne üssük egymás piacát?
Hát stratégiai megállapodásokban nem szoktunk más országokkal egyeztetni. Most a vállalatokkal kötött stratégiai megállapodásokról beszélünk, hanem csak az adott nagy vállalata.
De a szlovákokkal például az autóipari beruházásokban milyen egyeztetés van? Ugye ők nem azokat a gyárakat működtetik, mint amiket mi, hanem...
Persze.
Valamilyen egyeztetés van?
A beszállító cégek között van. Annak érdekében, hogy mindenki a legtöbbet tudja kihozni magából, és különböző klaszteresedési folyamatokkal, szóval ezt a elsőre nem túl barátságosan hangzó szót használni, próbálják meg felvenni a versenyt. Erről a két szövetség írt alá egy megállapodást a múlt héten, tehát az, hogy ők ezt hogyan fogják konkretizálni, ez meg kifejezetten üzleti kérdés.
Mezőgazdasági együttműködésre készülnek? Szlovákoknak is jó földjeik vannak, nekünk is jó földjeink vannak, és enni kell, hogy ebben is...
Most a legfontosabb problémája egyébként a gazdáknak az, hogy az átjárhatóság korlátozott a határokon. Tehát abból a szempontból mondom ezt, hogy Magyarország és Szlovákia között húzódik, talán ez kevésbé közismert, Európa egyik leghosszabb határa. 700 kilométer a határvonal a két ország között. Ez hosszabb egyébként, mint a német-spanyol, meg hosszabb, mint a német-francia határ. 700 kilométer. És ehhez képest át lehet menni rajta olyan 26 kilométerenként. Nyugat-Európában meg 2,5 kilométereként lehet átjárni a határokon, tehát egy óriási versenyhátrányunk van. Ez azt jelenti, hogy bizonyos térségek a határok mentén egyszerűen olyan szintű versenyhátrányba kerülnek, hogy gyakorlatilag mintha az egyik oldalon lenne egy fal, és csak a másik irányba lehet terjeszkedni. Miközben a határ túloldalán szervesen egybe kötődő gazdasági övezet van, ahol a portékákat, szolgáltatásokat, árukat lehetne értékesíteni. Ezért megállapodtunk egy közös programban. A közös program az 60 határátkelő helyet tartalmaz. Ebből a következő fejlesztési periódusban, tehát a következő 7 évben 25 új határátkelő helyet meg fogunk nyitni. Jelenleg egyébként 5 új határ átkelési pontnak a fejlesztése zajlik, ebből 2 Borsod megyében, közúti, 3, valamint 3 KOM kapcsolat Komárom megye határszakaszán, és ugye közben a Komárom-Komárnó hidat építését készítjük elő, az esztergomi teherkompot készítjük elő, és ezen kívül 25 új közúti határkapcsolatnak a létrehozását döntöttük el 2014-2020 közötti fejlesztési ciklusban, Európai Uniós forrásból. De összesen 60 projektet tartalmaz a lista, megvalósíthatósági tanulmányok Európai Uniós forrásból december 31-ig el is fognak készülni. Ez már
jövő év végére elképzelhető, hogy ez az 5 megnyílik?
Ezt azt hiszem, hogy őszre ezek már megnyílnak.
Már most
biztosan. Persze. És egyébként nem csak a szlovákokkal, hanem a környező országokkal folytatjuk ezeket az együttműködéseket. Legutóbb éppen Ásotthalomnál adtunk át határátkelőjét Szerbia irányába.
Államtitkár úr, köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Szijjártó Péter, a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára volt az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallották.